Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen. Áhítatunk kezdetén énekeljük a 165. dicséret első versét. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Ámen. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket ma is. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk ma is. Köszönjük, hogy közel lehetünk hozzád. Mutasd meg nekünk a te dicsőségedet, és mutatkozz be nekünk még inkább. És köszönjük, hogy hívsz minket, hogy megérthessük a te szavadat, a szavadat, amely élő és ható, amely megvizsgál bennünket, amely megítéli a mi szívünknek a gondolatait és szándékait, s amely élettel tölt el bennünket, és bátorsággal, hogy a tőled kapott életet élhessük. Arra kérünk most téged, hogy áldj meg bennünket lelked jelenlétével, töltsd be bennünket, hogy mindaz, ami itt és most történik, az a te nevedben, a te jelenlétedben, a te megáldó kezed alatt történhessen. Kérünk, így légy velünk most ezen a mai alkalman is. Ámen. Folytassuk Isten magasztalását, és énekeljük a 312. dicséret első és második versét. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az Isten igét, amint az írva található a Lukács evangéliumában, a 4. fejezetben, a 16. verstől a 21. versig tartó részében. Hallgassuk figyelmes szívvel. Amikor Názáratba ment Jézus, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsajás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, s a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógába mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Jézus a 40 napos megkísértés után ment Názáratbe, oda, ahol ő felnevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvassa. Ezt olvashattuk. És oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét. Ő pedig kinyitotta. Ez szokás volt akkoriban. Minden felnőtt zsidó férfinak bemenni a zsinagógában, és éppen felolvasni az adott szakaszt a Tórából, és választani mellé egy prófétai szakaszt. Ézsaiást különösen szerették választani, igen népszerűnek számított. És élt is ezzel Jézus, ezzel a lehetőséggel. Eddig semmi különös nincsen ebben a történetben. Azonban elhangzott az ige, ami nem másról szólt, mint róla. Még ha így explicit nem is mondja ki, de érződik, hogy megmozdul az emberekben valami. Ő a felkent. Nem más, hanem ő. A nagy kérdés azonban a mai nap, hogy mivé van felkenve Jézus? Ki ez a felkent? Nekünk erre reformátusoknak hagyományból három válaszunk van, és ezt a három választ a három tisztségben fogalmaztuk meg. És ez a három tisztség a prófétai, a főpapi és a királyi tisztség. Ezek a tisztségek adnak nekünk választ arra a kérdésre, hogy mit is köszönhetünk Jézus Krisztusnak, milyen munkájáért hiszünk ő benne. Ez az a hármas tisztség, amely bemutatja nekünk átfogóan Jézus Krisztus megváltó munkáját. Hiszen ez az a három tisztség, aminek az elkezdéséhez és a beiktatásához a kiválasztott szemét felkenték olajjal. És így lett a felkent, ami héberül nem más, mint Messiás, görögül pedig Krisztus. Azt érdemes tudni, hogy már az ősatyák korában is megjelent az, hogy egy emberben összpontosult ez a három tisztség. Például Ábrahámot úgy mutatja be az Ószövetség, mint pásztor király, aki közvetlen párbeszédes viszonyban volt Istennel, tehát mint egy próféta. És tudjuk, hogy ő maga mutatja be az áldozatot. Később vált szét ez a három funkció, ami Jézusban újra egyesült. És bár ez így nagyon elméletinek hangzik, de valójában nagyon is valóságos, ha megértjük, hogy mi ez a három tisztség, mit jelentenek ezek valójában, akkor megláthatjuk, hogy Jézus hogyan tud belépni a mi életünkbe. illetve nem csak a miénkbe, hanem mások életébe is. Ugyanis, kedves testvérek, mi is részesülünk ebben a hármas tisztségben, és helyt kell állnunk benne. Ugyanis, ha Krisztushoz tartozunk, ha mi őt hűségesen szolgáljuk és követjük, akkor Krisztust a papi, a prófétai és a királyi tiszt betöltésében is követjük. A keresztény hit ugyanis alapvetően a gyülekezet kontextusában él, tele van közösségi elemmel. A Biblia nem ismeri az öncélú individualizmust. Nem erény gyakorlatok végrehajtására akar felkészíteni minket a Biblia. Nem egy keresztény személyiséget akar kifejleszteni. Az csak is Krisztus formálhatja igéje és szent lelke által. És ahol Krisztus jelen van, soha nem az övé nélkül van jelen. Tehát általunk van jelen. Mi részesedünk belőle, tehát a felkenetésében is. A papban, a királyban és a prófétában. És ez az elhívás is mindannyiunk számára Krisztus aktív részvételére hív. Így úgy megyünk végig most ezen a három tisztségen, ezen az estén, hogy közben megnézzük, hogy ez mit is jelent a részünkről. Ez a részvétel hogyan mutatkozik meg általunk is. Tehát az első tisztség, hogy ő a mi legfőbb prófétánk és tanítónk. A felolvasott ige szakaszban ez azt a részt lehet kiemelni ehhez, hogy amikor ezt mondja, az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Az eddigi proféták csak egy-egy szeletét hozták Isten kijelentésének. Azonban Jézus teljes egészében elhozta. Jézus volt a teljes ige. Ő ismerte Isten titkait, hiszen egy volt vele. Jézus ismerte az atyát, hiszen ő benne volt. Jézus tökéletesen teljesítette Isten akaratát. Ő tanítja az embert, és nem korhoz kötötten, hanem örök érvényűen és hatalommal hirdette Isten akaratát. Krisztus tökéletesen képviselte Istent és az ő akaratát. Jézus Krisztusra nézve a kijelentést láthatjuk. Rajta keresztül megismerhetjük Istent. És így megláthatjuk, hogy Isten nem egy távoli valaki, hanem olyan, aki közel jön hozzánk. Krisztusban megismertük, hogy Isten velünk akar lenni. És mi szerepünk ebben? Mégpedig az evangélium hirdetése, a bizonyságtevés Jézusról. Mit tett értünk ő? Ezt a kérdést mindig újra és újra fel kell tenni. Az egyház egy olyan iskola, ahol mindenki tanító. Mindenki tanító és mindenki tanuló is. Így nem csak a lelkipásztorok vannak felhatalmazva arra, hogy Jézusról beszéljünk. Egymás történetein keresztül, amit Jézus elvégzett rajtunk és formált minket, formálhatjuk a másikat és egymást. Mindannyiunk feladata és felelőssége Isten igéjét kutatni, és Isten akaratát kutatni. Hiszen ez nem csak a magunk építésére szolgál, hanem a másikére is. Prófétai tisztet gyakorlunk mindannyian, amikor Krisztus nevéről vallást teszünk, amikor a döntéseinket a Biblia alapján mérlegeljük, amikor nem igazodunk a világhoz, de nem is leszünk világkerülők, hanem szóval és tettel újra és újra vallást teszünk. És kedves testvéreim, nagyon jól tudom, hogy ezt nagyon nehéz sokszor gyakorolni. Nagyon sokan nehezen tudjuk igazán felvállalni a gondolatainkat, a megéléseinket, a látásunkat, a véleményünket. Van valami félelem bennünk. S ilyen kérdések felmerülhetnek bennünk ilyenkor, hogy de vajon mit gondolnak rólam mások? Hogyan fognak így engem szeretni? Félünk, hogy elveszítjük a szerethetőségünket és az elfogadhatóságunkat. Pedig Krisztus alapból azt mondja, hogy szerethető vagy és elfogadható vagy önmagadban, amit nem másban mutatott meg nekünk, mint a főpapi tisztségben, a következő tisztségben, hiszen önmagát adta értünk. Ő annyira szeretett, hogy önmagát adta értünk. Tehát eljutva a következő tisztségre, Jézus az mi főpapunk. Az igében így ír róla. Hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét? A főpap volt az Ószövetségben az, aki bemutatta az áldozatot a népért. És ezt az áldozatot újra és újra, alkalomról és alkalomra be kellett mutatni. A főpap az, aki az egész életét arra szánta, hogy az Istennek járó áldozatot bemutassa. De miért kellett Istennek ez az áldozat? Talán ma elborzadunk ettől a gondolattól, de szükség van rá. És azért van szükség, mert Isten igazságos. És a bűnnek következménye van, aminek a helyettesítését szolgálta az áldozat bemutatása. És az a helyzet, hogyha ez nem így lett volna, akkor egy közönyös Istent ismerhetnénk meg. Hiszen Isten az ő szentségénél fogva visszaborzad a bűntől. Isten szereti az igazságot és a jogosságot. Bár mi már a kegyelmes Istent ismerünk, nekünk is kell beszélni erről az igazságról, miszerint a bűn nem marad büntetés nélkül. Hiszen ha így tenné, akkor az a gonoszság, az az erőszak, az a bántalmazás elfogadását jelenteni. Ő azonban elfogadhatatlannak tartja mindezeket. Isten rettenetesen haragszik a bűn miatt. Sokszor féloldalas az Isten képünk, mert vagy a félelmetes Istent látjuk, aki kegyetlen, zsarnok és kényúr. Máskor pedig a becsaphatót, az úgynevezett jó Istennel számolunk, aki nyájas, mindent elnéző, úgyis megbocsájtó, engedékeny és látszívű. Azonban Isten kegyelme nem olcsó kegyelem, és igazságossága nem kegyelem nélküli igazságosság, hanem kegyelme drága kegyelem, és igazságossága pedig irgalmas igazságosság. Tehát visszatérve Jézus főpapi tisztségére, Jézus Krisztus helyettünk állt Isten elé, és ezáltal lett a mi vigasztalunk. Hisz nem nekünk kell az Úr elé állnunk, hanem ő az áldozat. Az ő áldozata ráadásul egyszeri és tökéletes. És ő nem szűnik meg imádkozni értünk, ő, ami közben járunk. Ez is a főpapi tisztségéhez tartozik. És ő feláldozta az életét, hogy mi utat nyerhessünk. És ő nem csak Istent képviseli előttünk, hanem minket is képvisel Isten előtt. Velünk együtt áll Isten előtt. És mi is ebből az áldozatból élünk, ami nem másképp tehetünk meg, hogy szeretettel fordulunk a világhoz, és imádkozunk érte. Nekünk már egy újjáteremtett Isten kapcsolatunk lehet Istennel. Nincsen semmiféle kárhoztató ítélet ellenünk. Ami azt is jelenti, hogy nincs szükségünk se a teljesítményekre, se az erőfeszítéseinkre. Ezek mind hiába valók abban a tekintetben, hogy nem tudjuk elérni azt, hogy Isten jobban szeressen, vagy hogy elégedettebb legyen velünk. Istennek nem az kell, hogy jó keresztények legyünk. Istennek az kell, hogy jó kapcsolatban legyünk vele. Ami Krisztus áldozatával már adott lett számunkra, és ennek a kapcsolatnak lesz a mellékterméke Isten különös munkájának, amit rajtunk keresztül végez. És most eljutottunk az utolsó tisztséghez, a királyi tisztséghez, hogy ő a mi örökkévaló királyunk. A mai világban talán egy kicsit nehéz elképzelni azt, hogy mi a jó egy olyan államberendezkedésben, ahol király van. És talán ezért sokunk nem is igazán értik, hogy mi a jó ebben. Miért jó nekünk, ha Jézus Krisztus a mi királyunk. Azonban annál jobb államberendezkedési forma nem is lehetne Isten országában, mint hogy Jézus Krisztus legyen a király. Jézus Krisztus, a mi királyunk, és egy olyan királyunk van, aki feláldozta önmagát értünk, és olyan, aki feltámadott, tehát nem maradt a halálban, hanem él. Jézus Krisztus olyan király, aki az Anyaszentegyházat védi, és a világot is kormányozza, és minden hatalom az övé, menjen is földön. És mit olvasunk az igében? A szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Tehát Jézus egy olyan király, aki nem leigázni akar, hanem megszabadítani akar a gonosz megkötözöttségeitől. És neki tényleg hatalma is van hozzá. Jézusnak hatalma van kiszabadítani minket állapotainkból, minden tervünk alól. Kész szabadítani minket bűnökből, szorongásokból, félelmekből, akár káros szenvedélyekből, vagy akár a magányból, a céltalanságból, az unalomból, vagy a betegségekből. Jézus szabadító királyunk lehet, és ez megtaníthatja nekünk, hogy érdemes engedelmességgel válaszolni a hívására. És Jézus rajtunk keresztül másokat is megszabadíthat. Akár egy-egy szóval, egy-egy odafordulással, egy-egy ott léttel ott lehetünk másoknak, hogy az ő szabadulásukban is eszközökké válhassunk. Tehát ma megismertük Jézus Krisztus, mint a felkentett, aki prófétának, papnak és királynak van felkenve, aki tanít, és érdemes őt meghallani, aki folytonosan közben jár értünk, és érdemes elfogadni azt az áldozatot, amit ő adott. És ő az, aki a királyi uralmát a szívünkön viseli, és megszabadít a mi bűneinktől. Amen. Imádkozzunk, és először mindenki mondja el a maga imádságát csendben. Drága Jézusunk, köszönjük szépen, hogy Te itt vagy velünk, és itt vagy közöttünk. Hatalmas a Te gazdagságod, amellyel sokszor nem is tudunk igazán számolni. mindig újból és újból megismerhetünk belőled valamit. Köszönjük a te kijelentésedet és jelenlétedet és odafordulásodat, amit felénk nyújtottál. Hatalmas áldás az, hogy a te teljes valóságodban megjelentél, és megjelenhetsz a mi életünkben, és ennek a titoknak a részesei lehetünk. Add, hogy a tanításodat újból és újból mélyére tudjunk menni, és meg tudjuk érteni, hogy mit szeretnél nekünk tanítani. Köszönjük azt az áldozatot, amit értünk tettél, és hogy mérhetetlen nagy szeretettel fordultál felénk, és sokszor el sem tudjuk igazán hinni, hogy mi ezt megérdemelhetjük, hogy te elfogadsz és szeretsz minket. Add, hogy azt, amit veled megélhetünk, másoknak is át tudjuk adni. És bocsáss meg, amikor újból és újból elbukunk, és nem tudjuk kimondani azokat a szavakat, amiket te a szívünkre helyeztél. De add, hogy ez másképp is történhessen, hogy bele tudjunk állni, és el tudjuk mondani azt, amit te adsz a mi szánkra. Köszönjük a te áldozatodat, nagyon hálás a szívünk érte, és sokszor olyan nehéz elhinni, felfogni, hogy te ezért jöttél hozzánk. És a hatalmaddal légy a mi életünkben is, hogy meg tudjál szabadítani minket a megkötözöttségeinkből, a fájdalmainkból, az életünk nehézségeiből. Köszönjük, hogy te azt ígérted, hogy velünk vagy, és velünk leszel. És add, hogy mi is megláthassuk a szenvedőket, a szabadításra vágyókat, és hogy eszközök lehessünk, jó eszközeid. Amen. Most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg minket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm ezen a mai estén is a gyülekezetünket, kiváltképpen a legkeményebb magját, akiket ez az idő sem tudott elriasztani attól, hogy együtt legyünk. És szeretettel köszöntöm mai ige hirdetőnket, akit egy kicsit tévesen vezettem fel tegnap, mert azt mondtam, hogy egy új arcot fogunk megismerni. Hát én be kell valljam őszintén, hogy így a név azért annyira nem ugrott be nekem elsőre, de kiderült, hogy 3 évvel ezelőtt már járt közöttünk Miklósi Hosszú Zita, akit most köszöntök, és köszönöm neki az ige hirdetés szolgálatát. Ő 4. éves teológus hallgató, és akkor ezek szerint olyan másodév környékén járt itt egy ilyen adventi héten, már a gyülekezet közösségében. Ő Budaörsön van most családjával együtt, a férje ott beosztott lelkész, és az utóbbi találkozás óta azért annyi újdonság van, hogy már azóta egy 2 éves kisgyermeknek az édesanyja is. Szeretettel kívánjuk neki is a szolgálataira Isten áldását. családi körben is békés, boldog karácsony ünnepeket és készülődést, és hát nyilván a tanulmányok folytatásához, zárásához is az Isten áldását kérjük az életére. Jelzem, hogy rendületlenül haladunk tovább a héten, holnap estére is szeretettel várjuk a gyülekezetet. Holnap este Pálfalvi Júlia Viola 5. éves teológus fog érkezni, és a következő címünk, vagy Jézus nevünk, amit egy kicsit tüzetesebben meg szeretnénk vizsgálni, Immánuel, velünk az Isten. Szeretettel hívogatjuk a gyülekezetet holnap estére is.
És áhítatunk zárásaképp énekeljük a 264. dicséret 1., 4. és 5. versét. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.